Rádióegyetem. Gárdos Orosz Fruzsina, bevezetés az alkotmányjogba, a választójog.
A mai óra témája, ahogy azt a kiadott irodalomból ugye már mindenki tudja, az állampolgárság, közvetlen közvetett demokrácia, választás, népszavazás. Na most, a választás az általános, egyenlő, közvetlen és titkos. Ez a négy szó nagyon fontos. Az, hogy általános a választójog, az azt jelenti, hogy mindenki szavazhat. Tehát nincs olyan, hogy csak a férfiak szavazhatnak, mint régebben ugye jól tudjuk, hogy volt. Nincs olyan, hogy csak azok szavazhatnak, akik mondjuk hozzájárulnak az ország költségvetéséhez ennyi vagy akkora összeggel, ami ugye szintén volt a régebbi időkben a hatályos jogban. Nincs semmilyen feltételhez kötve az, hogy ki szavazhat és ki nem szavazhat. Ez jelenti azt, hogy Magyarországon általános választójog van. Ettől el kell különíteni, ezt jól meg kell jegyezni, hogy ugye az általánosság meg az egyenlőség az könnyen összekeverhető, de az általánossággal szemben az egyenlőség az pedig azt jelenti, hogy mindenkinek a szavazata egyetér. Tehát nincs olyan, amire szintén nagyon sok precedens volt ugye a régebbi jogokban, hogy van, akinek a szavazata többet ér, van, akinek a szavazata kevesebbet ér. Erre például nagyon jó példa a hatályos gyakorlatból, a Nagycsaládosok Egyesületénél van az, hogy ők úgy szavaznak, hogy beszámít a gyerekeknek a száma. Tehát akinek 5 gyereke van, annak több szavazata van, mint akinek 3 gyereke van, és úgy döntenek az egyesületi kérdésekben, hogy nem egy egyenlő választójog alapján működik a rendszer, hanem súlyozottan mérik, hogy kinek mennyi szavazata van. De a magyar jogban ugye ezt jól tudjuk, ez tautológia is lehet, ám nem annyira evidens, mert nem volt ez mindig így, hogy egyenlő választójog van. És a közvetlen és a titkos választást azt ugye könnyebb jellemezni, mert azt mindenki érti. A közvetlen szorul talán még egy kicsit több magyarázatra, ugyanis jól tudjuk, hogy például az Egyesült Államok rendszerében van ez az úgynevezett elektoros választás. Tehát, hogy a választópolgárok választják az elektort, és akkor az elektorok választják az adott szervet, vagy akár az elnök választásnál aztán legvégső soron magát az elnököt is. Tehát a magyar rendszer más demokratikus államoknak a rendszerétől eltérően közvetlen választást biztosít az állampolgárok számára, illetve majd erről fogunk beszélni, hogy nem csak az állampolgárok számára, hanem választójoggal bírnak az állampolgárokon kívül, még bizonyos választásokon a bevándoroltak, letelepedettek is. Tehát fontos azt tudni, hogy az országos választásokon, míg az országos választásokon, a parlamenti választásokat értve ez alatt természetesen, hiszen ahogy múlt órán megbeszéltük, ugye csak őket választjuk mi. A többi szervet vagy ők választják, vagy más alapon kerül összeállításra. Tehát az országgyűlést ugye közvetlenül választjuk, és csak az állampolgárok, viszont a helyi választásokon ott részt vehetnek a bevándorolt, letelepedett státusszal rendelkező nem magyar állampolgárok is. Tehát a négy alapelv határozza meg leginkább azt, hogy hogyan működik a választás. Amikor mondtam, hogy ugye minden nagykorú állampolgár szavazhat, no de tudjuk, hogy vannak kivételek. Mert hát úgy eszünkbe jut, hogy ugye mégis tudjuk, hogy vannak, akik nem járulhatnak oda az urnához, vagy nem részesülhetnek abban a jogban, hogy kimenjen hozzájuk a mozgó urna, hogyha kérik, és akár a kórházakban, vagy olyan helyeken szavazhassanak, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelységekbe, ahová kimegy a mozgó urna, és megtehetik ugyanezt. Tehát mi jut eszetekbe, hogy kik lehetnek azok Magyarországon, akik magyar állampolgárok, és mégsem?
A büntetettek. Akik éppen a büntetésüket töltik.
Igen.
Akik nem beszámíthatóak.
Igen.
Cselekvőképesség.
Cselekvőképtelenek. 18 alatt. Igen. És...
Hát az is nem beszámíthatóak.
Az a cselekvőképtelen. Igen. Igen, szerintem mindet elmondtuk. Ami érdekes, hogy aki börtönben van, ugye ezzel kezdted, meg ez jut szerintem az embernek, ugye nem talán a cselekvőkép talán jut leghamarabb eszébe, de alapvetően ugye ott van ez, hogy aki börtönben van, aki éppen a büntetését tölti. Ott van, mert hát sokan vannak előzetesben, tehát hogy nem mindenki nem szavazhat, aki börtönben van, hanem aki éppen az elítélés miatt a büntetését tölti, az nem szavazhat. És nyilván tudjuk, hogy ezen kívül nagyon sok, tehát az előzetesek vannak rengetegen a börtönben, akik esetében jogerős ítélet még nem született a bűnösségükről, és azok nyilvánvalóan szavazhatnak, és a külföldi konzulátuson, külképviseleten történő szavazásnál is, ott is azért nagyon nehéz ezt megoldani, mert vannak helyek, ahol bejelenti 1-2-3 ember, hogy ő szavazni szeretne. És akkor ott megoldották azzal, hogy azt bontatlanul hozzák haza. Tehát a külföldi külképviseleteken történő szavazatokat pont ezért nem bontják, hanem bontatlanul hazahozzák, és akkor itt a nagyba keverés után bontják ki, hiszen teljesen egyértelműen, és ott még ráadásul fontos emberekről van szó idézőjelben, tehát adott esetben még abból előnyük vagy hátrányuk is származhat, hogy tudják, hogy esetleg kire szavazott. Az Alkotmánybíróság a külföldi szavazással kapcsolatban több határozatában rendelkezett arról, hogy lehet, hogy nem lehet, hogy lehet megteremteni azt, hogy mindezek a feltételek, alapvető alkotmányban foglalt feltételek érvényesüljenek, és épp ezért ott volt tulajdonképpen egy ilyen kialakított elképzelés arról, hogy akkor ezt hogyan lehetne megtenni. És még egy pillanatra a börtönökre akartam visszatérni, mert a börtönöknél meg az az érdekes, hogy ott az alkotmánnyal kapcsolatban merül fel alkotmányossági aggály. Sokat lehet olvasni arról, hogy egyrészt ez a külföldi jogokban nem bevett, egyszerűen azért, mert valakit jogerősítélet sújtott, akár mondjuk egy lopás miatt van börtönben, tehát egy olyan bűncselekményt követett el, aminek esetében mondjuk a közügyektől eltiltást, ami egy büntetőjogi szankció, nem tartotta a bíróság szükségesnek, de mégis azáltal egyszerűen csak, hogy börtönben van, egy teljesen más jellegű bűncselekmény miatt akkor sem szavazhat. És ennek az alkotmányosságát nagyon sokan megkérdőjelezhetik, hiszen ugye ott van az, hogy elvileg a választójog az csak akkor korlátozható, hogyha az a korlátozás szükséges és arányos. Mert az, hogy választhassunk, a választáshoz való jog, az egy alapvető jogunk, egy alkotmányban foglalt alapvető jogunk, és épp ezért az csak szükséges és arányos mértékben lehet korlátozni, ezért felmerült, hogy most egyszerűen, ha valaki valami miatt van, akkor az mitől lesz szükséges és arányos, de nem lehet vele semmit se csinálni, mert az alkotmányban van, tehát alkotmánybírósági vizsgálat tárgya nem lehet. Nyilvánvalóan, hogy ez volt a szabályozásnak az alapja, tehát hogy nem véletlenül került bele az alkotmányba, csak ez belekerült úgy, hogy még ez az alapjogvédelmi szemlélet nem volt annyira erős, mint most. És elintézték valóban ezzel, hogy hát könyörgöm, kivontam őt a forgalomból. Tehát ez lett volna a lényege. Csak most már azért erősödik, és egyre erősödő tendenciát mutat ez az alapjogvédelem, és ebben az esetben viszont már inkább az az oldala merül föl, hogy valóban szükséges és arányos-e ez a korlátozás. Mert az adott bűncselekménnyel egy adott esetben semmilyen összefüggésben nincs a közéletben való részvétel. Erről sokat lehet olvasni egyébként alkotmányjogi irodalommal, mert és még pluszban a legtöbb országban ez nincsen így, szóval ez elég unikális szabály a magyar alkotmányban. A választójog egyenlőségénél az is fontos, hogy egyenlőek a szavazatok leadásának a feltételei, választási jogosultságos és kötelezettségek, tehát ez nyilvánvalóan itt azért fontos, hogy lássuk, hogy visszaélésekre, tehát az alkotmány eleve úgy szabályozza, úgy foglalja magába az alkotmánybírósági gyakorlat a választás egyenlőségéhez való jogot, hogy ez nem adhat alkalmat még olyan apró eltérésekre is, hogy valakinek mondjuk könnyebb legyen elmenni választani, valakinek nehezebb. Tehát adott esetben mondjuk nagyon fontosak az ilyen technikai szabályok is, amik megteremtik az egyenlőséget, hogy a legkisebb helyen is szavazóhelységet kell biztosítani, hogy mindenki ez egyenlő közelségben legyen az urna, ahol bedobhatja a szavazatát. Akkor például az információ mindenkihez eljusson. Tehát van egy olyan, hogy országos választás választási iroda. Ez független az Országos Választási Bizottságtól. És ez az Országos Választási Iroda határozza meg pontosan azokat a technikai szabályokat, amik biztosítják azt, hogy ezek az alapelvek a gyakorlatban is érvényesülni tudjanak, és itt tényleg ilyenekre kell gondolni, hogy milyen közel megy az urna, hogy megy ki, kihez, mikor megy ki. Például, hogyha valaki ugye nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén szeretne szavazni, akkor mik azok a feltételek, amik alapján kikérheti magát lévő névjegyzékből, és megadhatja a tartózkodási helyét, és ott tud szavazni. Tehát ez, hogy 8 nap vagy 10 nap, és a szavazás előtt hány órával kell megkapnia az értesítést, ezeket mind az Országos Választási Iroda szabályozza, tehát az Országos Választási Iroda az, ami bonyolítja tulajdonképpen a választásokat. És az Országos Választási Irodának vannak helyi választási irodái, a helyi választási irodáknak a vezetője a jegyző, így aztán ő az a helyi legvégső fórum, akihez bármilyen eljárási vita esetén lehet fordulni. Tehát például nekem volt olyan esetem, hogy a választói névjegyzékből a lakóhelyemen kértem a törlést a megadott határidőben, tehát akkor az volt megadva, hogy 8 nappal a választások előtt kell ezt mindenképpen benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez, tehát tulajdonképpen a jegyzőhöz. És én mindezt meg is tettem, és ennek ellenére a Magyar Postának nem sikerült kézbesítenie azt a papírt, amivel én a tartózkodási helyemen elmehettem volna szavazni. És ebben az esetben előállt az a patthelyzet, hogy én ott voltam a tartózkodási helyemen mindenféle papír nélkül, és szépen beballagtam a szavazóhelységbe, és mondtam, hogy na de hát én ott töröltettem magam a választási névjegyzékből, tehát én még hogyha haza is mennék, akkor se tudnék szavazni ott, mert ott már törölve vagyok. Ugyanis fölhívtam a jegyzőt, és tájékoztatást kértem arról, hogy mi folyik, és akkor mondták, hogy ők elküldték azt az értesítést, amivel tudok szavazni. Tehát akkor a történet vége az az, hogy ebben az esetben felmerült az, hogy tulajdonképpen sehogy nem tudtam szavazni, mert közben meg szintén az Országos Választási Irodának a körlevelében az is kiment, hogy semmiféle faxos, telefonos igazolást nem fogadhatnak el. Ergo, a választások tisztaságát biztosította az a szabály, hogy olyat nem lehet, hogy a vidéki jegyző fölhívja a pesti kerületi jegyzőt, és azt mondja, hogy na, de hát én ezt ne haragudj, de elintéztettem, kiküldettem, ergo tőlünk kiment, innen ki van. Tehát nem fogadnak el, nem csak telefonos, hanem faxos igazolás sem fogadhatnak el. És az lett a megoldás, hogy nem, engem nem hagytak szavazni, arra hivatkozva, hogy egyszerűen a választási eljárási szabályok ezt nem teszik lehetővé, és akkor járnak el szabályszerűen, hogyha...
Mert hogy az értesítő?
Igen, nem volt meg az értesítő. Mert egy kicsit jobb, mert tehát, hogy nálam meg az volt a helyzet, hogy egyszerűen az egész nem lett átvezetve, tehát hogy a névjegyzéken sem voltam rajta, illetve az értesítést is vasárnap volt a szavazás, és hétfőn dobta be a posta a postaládámba. Tehát, hogy nekem értesítésem sem volt, mondjuk, szerintem ez azért ennyiben rosszabb pozíció. Tehát, amit 10 éve még jellemzőbb volt ez a uram, bátyám, természetesen veled kivételt teszünk, mert téged ismerünk, ez nyilvánvalóan, hogy egyre kevésbé jellemző. De tény az, visszatérve a tananyagra, hogy vannak olyan eljárási szabályok, amiket ez az Országos Választási Iroda határoz meg, és amiket a szavazás során be kell tartani. És példa arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig vannak olyan problematikus dolgok az egyes szavazásoknál, amiket nyilvánvalóan, hogy panasz formájában kell szóvá tenni. Tehát én is írtam egy panaszt az Országos Választási Irodának, hogy az eljárási, tehát az ő általuk kidolgozott, mert ugye ezek nem törvényi szinten kidolgozott szabályok, hanem az ő általuk kidolgozott szabályok, azok bizony-bizony hiányosságokban szenvednek, mert ilyen nem fordulhatna elő, hogy valaki egyszerűen technikai indokok miatt nem tud élni a választójogával, ami alapjoga.
Mi van azzal, aki külföldön akar szavazni, de nem tudok a szavazásban, tehát a külföldszavazásában van, de akkor még itt hol van?
Igen, akkor kimész. Akkor már nem tud szavazni. Nem, mert van, aki azért kéri addigra, mert hogy
én például Voltaire-nyel utaztam, és akkor ugye lehet azért is előkérni, hogy azt nem kell, hogy ott tartózkodjon az ember, és akkor kértük, hogy Pozsonyba szavazhassunk, és Pozsonyig elmegy az ember, ott egy hét előtt lesz szavaz, és akkor kész.
A szavazás...
Amikor szavazás van,
igen.
Akkor úgy még Prágában vagyok.
Igen.
De Prágában előbb van a szavazás, hogy hazaérjen az úrnak, de akkor én még itthon vagyok.
Ugyanúgy meg van határozva, hogy kint mikor szavazhatsz.
Igen, de akkor még itthon kell lennem, tehát hogy egy napot...
Igen, mert hogy hazaérjen az úrna, a... de amikor ott vagy, tehát hogy... Történt a Hernádi Judittal. Tehát pontosan ez történt a Hernádi Judittal, és a fiúknak van igaza, mert pont ezt magyarázta, hogy még amikor kikérte magát, akkor még itthon volt, de aztán mikor meg ott, tehát amikor na, ez a példa volt, amit most te elmondtál, aminek az volt a lényege, hogy nem tudott szavazni sehol, se itt, se ott. És ez valóban biztos, hogy így működött, mert hogy emlékszem, hogy pontosan ezt a példát hozta. Tehát ez is egy ilyen technikai elégtelenség, amire nyilvánvalóan, hogy meg kell találni a megoldást, mert hát ilyen nem fordulhat elő.
Te akkor Oroszországban már megcsinálták, hogy ugye aznap mentek át a külföldi, mert mondjuk ott azért nagyon mennyiség, ott egy 5 millió szavazat volt külföldön, és akkor ott már aznap átmegy, tehát ott leszámolják.
Igen, tehát ott... Uh-huh. És már az nem...
Úgyis úgy zöld el az előző választás. Uh-huh. Ahogy azt mondják, hogy
külföldön... Ja, hogy a végén érkezett be...
Szavazatai döntötték el, akik valószínűleg olaszul sem beszélnek, meg semmi. A polgárságuk már, hogy annak születtek.
Amikor a végén dől el, tehát amikor még várjuk azt az 5 millió szavazatot, és az érkezik meg legutoljára, és akkor még, igen, emlékszem erre, hogy tulajdonképpen aznak még fordító eredménye lehet, hogy mi érkezik be a végén. Viszont, tehát hogy azt akartam mondani, hogy az Alkotmánybíróságon azért van egy csomó választási eljárással kapcsolatos határozat, mert hogy tulajdonképpen az egyszerű technikai nehézségek miatt, tehát hogy például nem lehet bízni a postában, például fölmerül az, ami Svájcban ugye lehet minden szavazatot ugye levélben leadni. De ez egyszerűen Magyarországon azért nem lehetséges, vagy azért nem lehetséges, hogy ugyanaznap szavazzanak külföldön, mint itthon, mert egyszerűen technikailag nem tudják megoldani, hogy akkor hogyan jussanak biztonságosan haza a szavazatok, úgyhogy még le lehessen zárni ugyanúgy a szavazást. Ez tényleg egy olyan dolog, amit viszont mindenkinek tudni kell. Választójog az, hogy valaki választó, a passzív választójog az, hogy valaki választható is. Az nem, az aktív az, hogy én választhatok. Tehát, hogy én mehetek, és mondhatom azt, hogy te legyél a én parlamenti képviselőm. A passzív, meg az, hogy a passzív, meg az, hogy valaki választható. Te neked akkor van passzív választójogod, hogyha én választhatlak téged. Mert ugye nem, ez a kettő ugye nem esik egyben. Tehát, hogy külön a passzív az nem működik aktív nélkül. Az aktív az működik magában. Tehát van, aki csak választhat, de nem választható. És a passzív az viszont mindenképp magában foglalja gyakorlatilag az aktívot is, mert olyan ember ritkán választható, aki önmaga valamilyen cselekvőképtelenség, vagy valami miatt nem tud, nincsen aktív választójoga, nem tud választani. Tehát például most mondok egy példát, tehát hogy például az alkotmánybírói jelöléshez ugye 45 évesnek kell lenni. Tehát mondjuk az egész országgyűlés választja az alkotmánybírókat, tehát abban az adott körben, az adott választásra vonatkozóan, ugye az összes képviselő, az annak aktív választójoga van, mert hogy választanak. Viszont passzív választójoga, tehát választható, az csak az, aki a 45. életévét betöltötte, mert hogy csak abból lehet alkotmánybíró, aki a 45. életévét betöltötte. De nyilvánvalóan mindezek mellett egyébként azért nem jó a példa, mert hát az alkotmánybírók azok nem a parlament képviselői közül kerülnek ki, tehát itt egy kicsit sántított a példa, mert nem egy adott halmaszt néztem, de azért így érzékeltette talán ez a példa is azt, hogy mi az aktív és a passzív között a különbség.
De az, hogy valaki passzív, az bármiben befolyásolja az ő aktív választási jogosultságát, vagy miért
nem
ezt a különbséget tenni?
Azért, mert vannak olyan kritériumok, amik feljogosítanak téged arra, hogy válasz, viszont nem tesznek választhatóvá. És ez mondjuk az általános parlamenti választásoknál pont egybeesik, mert hogy képviselő lehet az, aki 18. életévét betöltötte, és egyébként van aktív választójoga, tehát az általános parlamenti választásoknál ez valóban ez ugyanaz, egybeesik ez a két kategória. De mondjuk lehetne egy olyan szabályt megállapítani, például, ahol közvetlen elnök választás van azokban az országokban, ahol prezidenciális vagy félprezidenciális rendszer van, és mondjuk van egy olyan szabály az alkotmányban, hogy de a köztársasági elnök csak 35. életévét betöltött lehet. Ott viszont arról szól a dolog, hogy a köztársasági elnök jelölteknek is nyilvánvalóan van aktív választójoguk, tehát mindenkinek az egész, ugyanúgy az összes állampolgárnak velük együtt van aktív választójoga. Talán ez egy jobb példa, mint az előző alkotmánybírós. Viszont választható csak az összes 35 év feletti ember, mert csak azok felelnek meg annak a kritériumnak, ami a köztársasági elnökre elő van írva. Jó, és egyébként tényleg nagyon gyakran pont a köztársasági elnöknél szokott ilyen életkori határ meghatározva lenni a külföldi alkotmányokban, ahol. És mármint, hogy persze nálunk is van, de az más, mert nálunk nem közvetlenül választjuk a köztársasági elnököt. Apropó, a köztársasági elnök választásával, közvetlen vagy közvetett választásánál, ha már itt vagyunk az általános választásoknál, annak tudja valaki a történetét, hogy miért is van az, hogy nem közvetlenül választjuk a...
1990-ben volt egy népszavazás, és azon kérdezték meg, hogy akarja a nép, hogy közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt. És akkor azt hiszem, hogy nem volt eredményes, és akkor ezért döntöttek úgy, hogy akkor közvetlen, vagy közvetlen.
Igen, tehát volt ez a négy igenes népszavazás, ez az ominózus négy igenes népszavazás.
Hogy az a négy igenes, mert hogy a négy igen ez volt a kampánya, hogy az nem az üdvözítő erre, igen.
Nem, tehát hogy ezzel kapcsolatban volt az a történet, hogy ugye alapvetően közvetlen választást akartak, és azért akartak közvetlen választást, mert hogy akkor biztos, hogy Posgai lesz. Tehát, hogy ez így borítékolva volt tulajdonképpen, hogyha akkoriban Magyarországon közvetlen elnökválasztás lett volna, akkor majdnem biztos, hogy Posgai Imre lett volna a köztársasági elnök, és akkor kezdődött egy kampány arra irányulóan, hogy na jó, de ne legyen közvetlen elnökválasztás, mert hogy olyan berendezkedést kellene kialakítani, ahol az elnöki hatalom az nem olyan erős, mert ugye a közvetlen választással a legtöbb esetben az is együtt jár, hogy egy erős elnöki hatalmat kap az elnök, tehát ilyenkor már fölmerül, hogy az legalábbis egy úgynevezett félprezidenciális berendezkedés lesz, hiszen, hogyha a köztársasági elnöknek a legitimitása az ugyanonnan származik, mint az országgyűlésé, akkor az egész alkotmányos berendezkedésben általában elvárt, hogy akkor valóban több beleszólást, politikai hatalmat is kapjon a köztársasági elnök, illetve, hogy nyilvánvalóan akkor ő felelős lesz ugyanúgy a szavazóknak, mint ahogy az országgyűlés is felelős a szavazóinak, tehát egy teljesen más struktúra alakul ki. És akkor így jött, hogy végül az alkotmány azt határozta meg, hogy nem lesz közvetlen elnökválasztás, és akkor így volt, hogy az országgyűlés Göncz Árpádot választotta viszont meg, és valóban volt ez a paktum, aminek az egyik serpenyőjében az volt, hogy akkor nem lesz viszont közvetlen elnökválasztás, hanem közvetett elnökválasztás lesz, és nyilvánvalóan akkor Göncz Árpád lesz az elnök, és ezért cserébe, tehát nem fogom tudni befejezni a mondatot, de az biztos, hogy volt ez a paktum, és ez volt az egyik serpenyőjében. Ez most megint egy kérdés lesz, hogy az állampolgárságon kívül az alkotmány milyen fontos feltételt követel még meg ahhoz, hogy valaki szavazhasson. Úgy van, hogy a magyar köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, és egyébként még egy, amit még így külön nem említettünk, bár már azért sok mondatban benne foglaltatott, hogy is szól ez a mondat, hogy a magyar köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, ... állampolgár. Teljesen alap dologra gondoljatok. Igen, a 18. életévét betöltött. Tehát az van az alkotmányban, csak azért, hogy ez tényleg ne legyen vita tárgya, mert ez nagyon fontos. fontos tudni, hogy az van az alkotmány 70. paragrafusában, hogy a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, itt van az az egységesség, amit beszéltünk, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Tehát a paktummal ellentétben ez így van. A Magyar Köztársaság területén lakóhelyen rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhelyen rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzat képviselők és polgármesterek választásán választó, és amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik, választó legyen. Most már nagyon hosszú lett ez így a mondat, és nem fogjátok tudni követni. Tehát egyrészt alkotmány 70. bekezdése egyébként, tehát akinél ugye az előírásoknak megfelelően itt van az alkotmány, az egyszerűen csak lapozzon oda, és akkor könnyebb követni az egészet. A népszavazás és népi kezdeményezés, hogy abban részt vehet, az ugye adja magát, erről majd részletesebben mindjárt beszélünk. És akkor, tehát ez az EU-s válik itt érdekessé, nem tudom kinek milyen nyomtatása van, aki olyan helyről nyomtatta esetleg, mindig, amikor kis csillag van, ez is ilyen, vagy kis csillag, vagy kis szám van, akkor érdemes lemenni alulra, a lap aljára, és akkor látszik, hogy mikortól hatályos ez a szabály, vagy esetleg mikor volt módosítva. És itt látjuk, hogy 2002-es törvény módosította, és a csatlakozástól hatályos ez a rendelkezés, ez az Európai Uniót érintő rendelkezés, ami azt mondja, hogy az Európai Unió más tagállamának az állampolgárai is választhatók és választók a helyi önkormányzati, helyhatósági választásokon. Ennek az a lényege, hogy jogot kaptak az Európai Unió más tagországainak állampolgárai arra, hogy tulajdonképpen a magyar közéletben részt vegyenek akkor, hogyha itt lakóhelyen rendelkeznek, vagy itt tartózkodnak. És nyilvánvalóan ez ránk is igaz más tagországokban, tehát hogyha valaki, vagy valakinek a hozzátartozója az Európai Unió területén él, akkor minden országban ugyanúgy a helyi választásokon meg kell kapnia a választójogot, és amennyiben ugye ott tartózkodik, akár még választható is lehet, tehát a helyi közéletben ugyanúgy részt vehet. A tartózkodási jel nagyon röviden, csak hogy azért most tudjunk ezzel tovább haladni, az nem úgy néz ki, hogy oda megyek, és akkor már tartózkodom. Hanem a tartózkodási státusznak törvény által meghatározott feltételei vannak. Meg van határozva az, hogy lenni kell ott egy lakcímnek, tehát valakinél valahogyan igazoltan lakni kell. Az állampolgársági esetek egyébként a legbonyolultabbak, mert valóban egy csomó olyan probléma merülhet fel, amikor törvény mondjuk nem ad konkrét megoldást, mert egyrészt biztos, hogy van egy ilyen szabály, hogyha családmódon szerezted az állampolgárságodat, akkor vissza lehet venni 5 évig. Ez biztos, hogy létezik ez a szabály, viszont az is létezik, magyar állampolgárt nem lehet az állampolgárságtól megfosztani, akkor, hogyha nincsen más állampolgársága. Tehát itt például azt írja, hogy ha az állampolgárságot a jogszabályok megszegésével, valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte valaki, akkor az állampolgárság visszavonására van lehetőség. Az eljárás a miniszter kezdeményezésére hivatalból indul, és a miniszter határozata ellen a fővárosi bíróságnál lehet felülvizsgálatot kérni. Bocsánat, ez csak egy közbevetés, hogy a jogorvoslatról majd fogunk tanulni, tehát hogy mindegyik szabályban azt is figyelni kell, az is fontos, hogy hova lehet fordulni, mi az a jogorvoslati fórum, ahova amennyiben nekünk valami problémánk van, lehet menni. Itt tehát a fővárosi bíróság az, és azt mondja, hogy az állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről a köztársasági elnök dönt. Na most, és akkor itt jön be ám az, hogy ugye, és ezt emlékszem, hogy erről beszéltünk is, hogy ugye a köztársasági elnöknek ez a diszkrecionális jogköre, hogy hogyan dönt. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki családmódon szerezte az állampolgárságot, akkor mindezen procedúra végigvitele után a köztársasági elnöknek kötelező megfosztani őt az állampolgárságától, hanem a köztársasági elnök ezekben az esetekben mérlegel. És nyilvánvalóan, hogy abban a helyzetben, hogyha valakinek viszont nincsen más állampolgársága, tehát hontalanná válna, és hontalanként egyébként ugyanúgy a magyar államnak kellene gondoskodnia róla, nagyon nagy eséllyel az ilyen visszás esetekben a köztársasági elnök azt mondja, hogy jó, mondjuk teljesítsd a feltételeket, tehát neki ott egy rugalmas mérlegelési lehetősége van, és akkor azt mondja, hogy megnézem, hogy tudja teljesíteni a lehetőségeket, és akkor teljesíti a lehetőségeket, és megtarthatja viszont akkor a magyar állampolgárságát. Van egy olyan, hogy köztársasági elnöki hivatal. Tehát végső soron egyébként nyilvánvalóan ez függ a köztársasági elnöknek az aktivitásától is. Mondjuk a jelenlegi köztársasági elnök biztos, hogy ránéz ezekre az ügyekre. De tény, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy ő ott egyedül ül a Sándor palotában, és akkor várja, hogy érkezzenek hozzá az állampolgársági megfosztásról szóló kérelmek, hanem neki van egy hivatala, és a hivatal gondoskodik arról, hogy előkészítse ezeket az ügyeket. Tehát az állampolgársági szabályozás az mindenhol különböző. Tehát nincs, ez például egy olyan teritorium, amit az államok általában fönntartanak maguknak, és ezért is volt ez az egész Európai Uniós közös elképzelés, tehát ezért is okozott súlyos nehézségeket, mert még Európában is nagyon, nagyon különbözőek a szabályozások. Afrikában biztos, hogy simán lehetsz hontalan. Tehát, hogy ott simán mehet az, hogy valamilyen politikai indokból megfosztanak az állampolgárságottól. Tehát ott még egy csomó országban megy ez a hűtlenség, tehát állampolgári hűtlenség, ami okot adhat arra, hogy megfosztanak az állampolgárságottól. Tehát az a kérdés az úgy szól, hogy hol foszthatnak meg úgy az állampolgárságottól, hogy közben nincsen másik állampolgárságod.
Elhangzott Gárdos Orosz Fruzsina bevezetés az alkotmányjogba, a választójog. A felvétel 2007-ben készült.